Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Kerítés kiállításra tiszteleg a 100 éve született Kallós Zoltán előtt a Magyar Művészeti Akadémia, amely Andrássy úti irodaházának kerítésén elhelyezett tablókkal állít emléket a néprajzkutatónak. A 15 darab dokumentumokkal illusztrált tabló a néprajzkutató népdalgyűjtő életútja mellett az erdélyi válaszúton működő Kallós Alapítvány működésébe is betekintést nyújt. Kallós Zoltán a Nemzetművészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas erdélyi magyar néprajzkutató népzenegyűjtő, a Magyar Korvin Lánc tulajdonosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. Népzenei gyűjtőmunkájának eredményeként mintegy 15 ezer dallamot jegyzett le, kulcs szerepet játszott a magyarországi és romániai táncházmozgalom létrejöttében és elterjedésében. A táncházmozgalom legjelesebb képviselői többek között Novák Ferenc, Halmos Béla, Sebő Ferenc vagy Sebestyén Márta Kallós Zoltán révén juthattak el a legautentikusabb adatközlőkhöz, és adhatták tovább a hagyományt. Az 1971-ben Kallós Zoltán által megjelentetett balladák könyve Mezőség, Kalotaszeg Moldva és Gyimes dallamait és hagyományait örökíti meg.
Fesztivál.
Mások mellett az Analóg Balaton, az Elefánt, Sisi, Bongor Kolibri, az LA Suzy, a Freakin' Disco, a Decolonize Your Mind Society, Csinszka, Lenke, Gyuris és Lilis koncertet ad az idei Colorado Fesztiválon július 15-től 19-ig Kálozón. Az idei Colorado jubileumi 10. rendezvény, a fesztivál új helyszíne a Fejérvár megyei Kálóz. Budapesttől alig egy órára van. A 2026-os program visszatérő népszerű fellépőket, nagyszínpados zenekarokat, a színteret formáló DJ-ket és kollektívákat, valamint számos feltörekvő előadót vonultat fel. Mint írták, a fesztivál kénytelen volt elhagyni korábbi helyszínét Nagykovácsiban. A változás alapjaiban rengette meg a rendezvény jövőjét, a szervezők azonban nem adták fel. Amellett, hogy a Colorado egy nagyon erős közösség legjobb bulija lett, kiszakadva a városi valóságból, az elmúlt 10 év alatt megértünk arra, hogy új kihívásokat keressünk. A szervező csapat Kálózban látja azt a lehetőséget, amely identitást és motivációt ad a következő évekre, mondta Manek Gábor, a fesztivál alapító tulajdonosa. Az új helyszínre közvetlen buszjáratok indulnak a fővárosból. Mint érták, Kálózon még izgalmasabb környezet várja a látogatókat. Regenerált tó, erdős mezős részek, permakultúrás mintagazdaság, valamint egy csaknem 200 éves kastély, amelyet a fesztivál idejére megnyitnak és megtöltenek programokkal. A helyszín kétszer akkora, mint korábban. A Colorado-n ezúttal is műfaj kavalkád lesz, hiszen a fellépők között a punk, a kísérleti elektronika, a jazz, a hip-hop, a pop, a techno és a világzene képviselői is szerepelnek.
Kiállítás.
Ünnepélyes keretek között nyitották újra az 50 éve működő közelmúltban megújult JPM Vazarelli Múzeumot a művész születésének 120. évfordulója alkalmából zajló emlékév keretében Pécsen. A baranyai közgyűjteményi feladatokat ellátó Janus Pannonius Múzeum kezelésében lévő kiállítóhely újbóli megnyitásán Gettó Katalin, az intézmény múzeológusa, a megújult állandó kiállítás kurátora felidézte, az éppen 120 esztendeje Pécsen született Viktor Vazarelli ugyan alig 5 évesen elköltözött a városból, de számára mindig fontos helyszín maradt a település. Ennek is köszönhető, hogy a múlt század 60-as éveitől kezdve egyre több alkotást küldött szülővárosába a művész, és az első kiállítást követően nem csak állandó tárlat nyílhatott munkáiból, de egészen az 1990-es évekig gyarapodott folyamatosan a ma már mintegy 400 műtárgyat számláló pécsi gyűjtemény. Bertó Gábor, a JPM igazgatója közölte, az intézmény mindig is kiemelten kezelte Vazarelli örökségét, hiszen a művész munkái, stílusjegyei az elmúlt évtizedekben a város szerves részévé váltak. Az óriási munkával és széles összefogás eredményeként megújított kiállítás alkalmas arra, hogy bővítse a művészről szerzett tudást. Ugyanis új ismereteket közvetít, több eddig be nem mutatott alkotást tár a látogatók elé. És Vazarelli művészeti életútját követi, hívta fel a figyelmet Péter Fiatilla, a város polgármestere. A Vasarely Múzeum fél évszázaddal ezelőtti létrejötte, a modern gondolkodást erősítette meg a városban, hiszen Vasarely művészete a befogadóval párbeszédet folytató, azaz a jövő művészetét mutatta be. Az idén zajló Vasarely emlékév során számos nívós rendezvényt tartanak majd a művész előtt tisztelegve a mecsek alján.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Már a rómaiak sem tudtak ellenállni a Balaton varázsának. Villákat és jól szervezett gazdaságokat hoztak létre a tó körül. Ha kíváncsiak vagyunk arra, mit adtak nekünk a rómaiak, tegyünk egy kis kitérőt Nemesvámos közelében. A tavasztól őszig nyitva tartó Baláca Régészeti Parkban és környékén meg annyi izgalmas látnivaló és program várja az aktív és kíváncsi felfedezőket. A Szántóföld kincsei. A Baláca Régészeti Park története. 1904-ben földművesek szántották a Balaton felvidék lankáit, amikor falmaradványokba és különös mintázatú kövekbe ütköztek. A véletlen felfedezésből hamar régészeti szenzáció lett. Bár a lelőhely jelentőségét már ekkor felismerték, az átfogó feltárások csak az 1970-es évektől indultak meg. Több évtizedes kutató munka eredményeként rajzolódott ki egy olyan római kori gazdaság képe, amely Közép-Európában is ritkaságnak számít. A régészeti adatok szerint a birtok már az első században létezett, és egészen a 4. század végéig folyamatosan fejlődött. Valószínű, hogy a területet egy leszerelt római katona kapta jutalmul, ahogy az a birodalom határvidékein gyakran előfordult. A romkert leglátványosabb része a központi lakóépület, amely egykor közel 2400 négyzetméternyi területet foglalt el. A feltárások során 4 különleges padló mozaik került elő, amelyek közül 3-at ma is eredeti helyén nézhetünk meg, egyet pedig egy közel 70 négyzetméteres mozaikot a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek. Balácán csak a hiteles másolata látható. Ezek a geometrikus és növényi motívumokkal díszített padlók nem csak esztétikailag különlegesek, hanem a villa lakóinak társadalmi rangjáról is sok mindent elárulnak. A lakóépülethez fürdők, fogadóhelyiségek és egy pince is tartozott, amely teljes felszerelésével került elő. A villagazdasághoz egy itáliai mintára épült halomsír is tartozott, amely a lakóépülettől nem messze áll. Ez a temetkezési forma ritkaságnak számít a térségben. A lakóépület és a gazdasági részek között kialakított lapidárium római kori faragott kőemlékeket mutat be. Sírköveket, szarkofág töredékeket, vallási emlékeket és építészeti elemeket. A vitrinekben és a kiállító terekben látható használati tárgyaknak, edényeknek, mécseseknek, ékszereknek és pénzérméknek köszönhetően közelebb kerülhetünk a római vidéki élet hétköznapjaihoz.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Miért vágynak több édességre a fiú magzattal várandós kismamák? Miért lehet a búskomorság gyulladásos betegség tünete? Miért kell a dohányzó nőknek korai klimaxra számítaniuk? Már ezek a fülszövegben olvasható felvetések is kíváncsivá tehetik az átlagolvasót, ki ne akarna saját teste működéséről, az élete különböző korszakainak hormonális kihívásairól többet megtudni. De ha beleolvasnak, és meglátják, hogy mennyi izgalmas történelmi példát vagy pácienseivel kapcsolatos esetet vonultat fel a könyvében Max Newdorp, akkor egészen biztosan fontos kötete lesz ez az otthoni könyvtáruknak. Ugyanis ez a könyv szinte letehetetlen. Kun Ádám evolúcióbiológust, a kötet lektorát kérdezem a hormonokról, és arról, mennyi újdonságot tartalmaz ez a kötet.
Ilyen fura karmesterei a szervezetünknek, amelyek sok mindent befolyásolnak, és egy viszonylag összetett egyensúlyban működtetik az életünknek. Néha a pár percen múló részét is, és néha pedig az olyan hosszú távú dolgokat, mint mondjuk a serdülés, vagy az öregedés. Tehát ilyen szempontból érdekes nekünk a hormonokat ismernünk a saját életünk mindenfajta szakaszának a változásai okán. Amiben ez szerintem azért lényegesen tovább megy annál, amit legtöbben megtanultunk, vagy legalábbis megtanultak nekünk gimnáziumban, azok az igazán friss kutatások, amik majd nagyon 10-20 év múlva fognak lecsorogni a közoktatásban. Meg persze van egy átlátása az egésznek, hogy nem csak egy felsorolás, a felsorjuk, hogy igen, az a hormon 2. pont azt csinálja, és itt található, hanem hogy ezeknek mind nagyon sokfajta hatása van, Különböző életszakaszban más is lehet a hatása, különböző nemekben más lehet a hatása, és ezeket mind megpróbálja elmondani, hogy itt akkor ne ilyen egy dolgot, hogy ez a hormon kettős, az az egy dolgot csinálja, tudom, növeli a vércukorszintet, vagy csökkenti a vércukorszintet, hanem még sok minden mást is csinál, és szerintem itt jön be az, amiért érdemes egy szakembertől olvasni ilyen könyveket.
Említette, hogy újdonságok is benne vannak, vagy új kutatási eredmények. Ön számára melyek voltak ezek, vagy milyen hormonokkal kapcsolatosak voltak ezek?
Én ketté választom a választ. Jó, tehát van egy olyan, ami azt mondom, hogy talán mindenkinek érdemes tudni, és újdonság. Nagyon változik az, hogy mit gondolunk bizonyos kezelésekről, orvosi kezelésekről. Ez egy része lehet, hogy vitaminok mennyit kell szedni, azokról mostanában kicsit többet olvastam, de mondjuk hormonoknál, tehát megvolt, hogy régen az a természet, hogy menopauzánál, ha lehetett nőknek, elkezdtek hormonokat adni, mert attól biztos jobb lesz nekik. És most úgy tűnik, hogy az a konszenzus, hogy teljesen fölösleges. Tehát van olyan eset, ami indikálja, de ezt majd az orvos megmondja, de legtöbb esetben nem kell plusz hormont bevinni. Ezek azért lehetnek most egyre inkább ilyen új eredmények, mert egyre több időt látunk emberekben, ami jól dokumentáltan követünk embereknek az életét. Ne felejtsük el, hogy azóta, amit kb. A II. Világháború után a legtöbb helyen mindenféle kartotékokban benne vagy mi történt velünk orvosilag az életünk során, egyre hosszabb adatsoraink vannak. Erre mondom azt, hogy ilyen típusú új dolgok vannak. Azért nekem, hát bevallom, vagy nem figyeltem annak idején az élettanórákon, de például van ez a grelin nevezetű hormon, meg van a leptin nevezetű hormon, ezek mind a kettő ellentétesen az befolyásolja, hogy mennyire érzünk magunkat telítettnek, vagy mennyire szeretnénk még többet enni, vagy éppen úgy érzünk, hogy nem kell már többet ennünk. Ezek nekem újak voltak.
Egyébként a táplálkozásról, a bélrendszerről is sok szó esik, de túlnyomó többségben ugye a nő és a férfi hormonjairól, a növekedésről, szülésről, születésről, menopauzáról és a férfiak változó koráról is, ami szintén egy ilyen érdekes dolog, bár elég sokat írnak manapság róla, azt hiszem.
A nőknél egész korábban jelentkezik, meg egy sokkal, hogy mondjam, élesebb határban ennél. A férfinek ez egy elnyújtottabb, de igen, tényleg úgy tűnik, hogy van egy ott is egy ilyen lassú lecsengése a hormonálisan aktív időszaknak, és akkor beállhat egy penopauzának hívja, ami nagyobb ugyanazt jelenti, hogy a szexuális étvágy, itt egész pontosan, hogy a szexuális működés az le fog állni.
És végülis ebben a fejezetben is arról van szó, hogy nem érdemes plusz hormonokat szedni, hogy itt sem
igen,
kell pótolni.
Igen, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy ez a kívülről bevitt hormonok, mondom kívül, amikor valamiért egészségileg indokolt, amikor az inzulint kell szedni, hogyha valaki amúgy nem termel inzulint. De hogy különben, az inkább csak bajt okoz. Ezt tudjuk az anabolikus szteroidoknál, a testépítőknél. De tudjuk, van egy adag olyan hormon, ha már úgyis itt a leptinnél is megigyeszik, meg a grelinnél is, ami ugye befolyásolja azt, hogy mi a testsúlyunk, és akkor anyagcserét mondjuk fel tudja turbozni még a pajzsmirigy hormonok. És ezekben mindig felnőtt, hogy nem tudnak egyszerűen fogyasztószerként működni. És a válasz az, hogy nem, mert mindenfajta mellékhatásai miatt inkább ne. Ráadásul ugye azon, hogyha elkezdünk hormont szedni, akkor ugye a saját hormontermelésünk idővel lejjebb lesz szabályozva, ami azt jelenti, hogy igazából a saját szervezetünket tönkre tesszük bele. Úgyhogy a válasz az, hogy ne nagyon próbáljuk ezt kívülről befolyásolni. Így.
Milyen jelentősége lehet annak, hogy így életkoronként vagy életszakaszonként esik szó a hormonokról jó részt?
Én azt mondom, hogy ez egy ívet próbált rakni a könyvbe. Néha a közepén ez meg bicsaklik. Tehát van egy olyan ív, hogy kezdjük a legelejétől az életnek, ami ugye valahol a fogantatásnál kezdődik, és ugye a terhesség, és ugye a születendő gyermek szempontjából, aztán a kiskor, aztán a kamaszkorról, aztán a felnőtt élet, majd az öregedésnek a hormonális változásairól. Mert hogy az általánosabb ilyen bevezetés az, hogy szervrendszerenként elkezdünk vele menni. És ez is megfigyeltük benne, hogy az ott van az, hogy akkor a hipotalamus agyalpi mirigyről beszélünk, aztán később jön az, hogy a pajzsmirigyről van szó, aztán a mellékveséről, stb. Tehát benne van ez a fajta anatómiai feloszlás is, de talán egy érdekesebb, vagy jobban számunkra jobban emészhető, hogy bárki, mint olvasmányos, hogy az életünkön próbál végvezetni. És mondjuk ezek az időskálák, tehát, hogy amikor azt mondja, hogy tudom, terhesés, szülésnél ott ugye egy viszonylag max. 9 hónap ugye maga a terhesség, utána aztán persze a felnőtté válás az egy 10-sok éves folyamat, azt is hormonok irányítják. És akkor utána az a szakasz, amikor egyszerűen csak fönn kell tartani valamit sok évtizeden keresztül, és jönnek azok a hormonális változások, amik vagy egyensúlyt, ezt a homeosztázis próbáljuk megbetartani, vagy néha a perces, órás időskála, mondjuk az, hogy éhes vagyok, vagy nem vagyok éhes, vagy még egy adrenalin löket, ha hirtelen megijedek, és aztán megijön egy lassú változás az öregkorban. Tehát, hogy szerintem ez nagyon érdekesen sikerül megadni. Ami szerintem fontos, az például beszél azokról az anyagokról, amik mondjuk növényekben vannak, vagy pedig különböző műanyagokban, amelyek nemi hormonszerűek, vagy hormonhatású anyagokként kezelődnek bennünk, és felboríthatnak rendszereket. Teljesen kívülről jövök, tehát az étkezésünkkel visszük be. Vagy pedig, ha gyerekként túl sok játékot nyalogatunk, amit már valószínűleg betiltottak Európába, de régen nem biztos, hogy még be voltak tiltva. Tehát, hogy azt is hangsúlyozza, hogy a hormonok nem csak bennünk vannak, hanem vannak hormonszerű anyagok, amiket ha beviszünk, akkor baj lehet. Na, az ilyen kitekintések, amelyek úgy el vannak szórva a könyvbe, azok még megint csak rendkívül fontosak.
Igen, de szóba kerül itt ezek mellett a stressz és az életmód is érthető módon, hogy azok is befolyásolják a hormonok működését.
Igen, meg az egész életünket, és ma szinte bármit az ember olvas vagy hallgat öregedésről, ott azt mondják, hogy ne stresszeljünk, mozogjunk, ne hízzunk el. És nagyjából ezzel lehet csökkentő az öregedést. És hogy aludjunk. És egyiket se lehet kiváltani valami pirulával. Tehát, hogy nem lesz olyan pirul, hogy akkor ezt így hopp, bekapjuk, és akkor nem kell aludnunk, nem kell mozognunk, stb. Ezek a dolgok, amik a hormonokon keresztül természetesen hatnak a szervezetünkre, de hogy ezt tudjuk tenni az életünkért. Mozgunk, alszunk, nem stresszelünk, és meg fogunk rendesen táplálkozni, lehetőleg nem túlsúllyal, ami sajnos tudom, hogy nehéz.
Kun Ádám evolúcióbiológussal, a kötet lektorával beszélgettünk Max Newdorp könyvéről, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.